Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Oktatási és kulturális kérdések mellett a magyar-amerikai politikai kapcsolatok közös alapjairól tárgyalt az Egyesült Államok oktatási miniszterével, valamint a külügyminisztérium államtitkárával, a magyar kulturális és innovációs miniszter Washingtonban. Hankó Balázs az MT-nek adott interjúban úgy fogalmazott, 180 fokos fordulatot vettek a magyar-amerikai kapcsolatok. Kiszélesíthetik az árréstoppot, jelentette be Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök elmondta, a kormány elszánt, hogy fellépjen az infláció ellen, és a telekommunikációs, valamint a bankszektorban is megtörténtek már az árcsökkentő lépések. Ismét hangsúlyozta, hogy az orosz-ukrán háború az oka az inflációnak, ezért támogatni kell a béketörekvéseket. A kormányfő úgy vélekedett, az ország és a családok számára is az a legjobb politika, hogy a családtámogatásokat összekapcsolják a munkával. Azt mondta, nem igazságos, hogy akinek nincs gyermeke, az jobban él, mint akinek van. Az édesanyákat kell támogatni, és aki gyermeket vállal, az élete végéig ne fizessen személyi jövedelemadót. Idén októbertől a 3 gyermekes, míg januártól a 40 év alatti 2 gyermekes anyák is megkapják az SZIA mentességet. Az interjúban szó volt arról is, kell, hogy a városi szolgáltatások elérhetőek legyenek a falvakban, a fejlődés a Magyar Falu program révén folyamatos. Azért küldték az európai parlamenti képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek, hogy ott Magyarország érdekeit képviseljék, mondta Orbán Viktor, Kollár Kinga tiszapárti politikus korábbi nyilatkozatára reagálva. A miniszterelnök emlékeztetett, az elhangzottak szerint az ellenzék annak örül, ha romlik a magyarok életszínvonala, mert akkor erősödnek a Fidesz-KDNP-vel szemben álló erők. A miniszterelnök azt mondta, Gyurcsány Ferenc öszödi beszéde óta nem volt ilyen a magyar közéletben, és felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek felét már sikerült hazahozni. Jövő héten kezdődik a kormánypártok Ukrajnáról szóló vélemény nyilvánító szavazása. Az interjúban ezzel kapcsolatban elhangzott, a magyar embereket megkérdezték korábban a migrációról és a gyermekvédelemről is, most pedig fontos, hogy Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba tönkretenni a magyar családokat. Az Európai Unió egy béketerv önmagában, de amit most csinálnak, az arról szól, hogy folytassák az orosz-ukrán háborút, ebben pedig a Tisza párt összeesküdött a brüsszeli bürokratákkal Magyarországgal szemben, vélekedett a kormányfő. Mindeközben az amerikaiak már befordultak a békefeliratú utcába, de a brüsszeliek még nem kanyarodtak be oda, tette hozzá. Arról is beszélt, az amerikaiak célja a vámháborúval taktikai, a végén majd megállapodnak mindenkivel, ennek jelentősége azonban messze elmarad az orosz-ukrán háborúhoz, valamint az ukrán uniós csatlakozáshoz képest. A Momentum ellenzéki párt ismét megpróbálta megakadályozni, hogy Orbán Viktor bejusson a rádióba, de az akció ezúttal sem sikerült. Döntés született arról, hogy a jövőben minden faluban lesz palack visszaváltó automata is a bankjegy kiadókon kívül, jelentette be tegnap a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatot. Ahol lesz igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelik, 2 ütemben július 1-től és majd január 1-től 15-15%-kal. Az árréstopp hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, ismertette a tárcavezető. Beszélt arról, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, első olvasatban pedig már tárgyaltak a jövő évi költségvetésről. Szóba került, hogy több száz tüntető zár le hidakat hétről hétre Budapesten, ami viszont több százezer ember életét nehezíti meg, ez aránytalan sérelme a közlekedőknek, a Pride tüntetőknek erre szerinte nincs joguk, a kúria döntésére várnak. A következő 4 évben 4000 milliárd forint maradt pluszban a magyar családoknál, jelentette ki az államtitkár. Kondzs Zsófia hangsúlyozta, Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani. Emlékeztetett, a családbarát fordulat 2010-ben kezdődött, ma már több mint 30 féle intézkedés érhető el. 2025. februárjában az ipari termelés volumene 8,7, munkanaphatástól megtisztítva 8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becsülésében a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,3%-kal kisebb volt a januárinál. Végül az időjárásról. Az ország északi-északkeleti felén nagy területen erősen felhős vagy borult lesz az ég, gyenge esőre, záporra is lehet számítani. Másútt a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap, ismét sokfelé megerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 13-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal résztvevői Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója, és dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense voltak. A beszélgetés moderátora Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Magam is sokat dolgoztam elektromos hajtások fejlesztésén is. 10 évre terveztük az akkumulátorokat. Most egy szerencsés akkumulátor élhet 15-öt. A nem szerencsésnél garanciában cserélgetjük a modulokat. Tehát átlagban valahol 10 év. De körülbelül 15-16 éves korára ez a jármű közelíti a gazdasági totálkárt, mert akkumulátort jelenleg nem tudunk cserélni benne. A cseré akkumulátor sok típusnál több, mint az új autó ára. Innentől kezdve, hogy tudjuk fenntartani a 16 éves magyar flotta átlagot? Olyan elektromos autó már nem lesz adott esetben.
Hát szerintem úgy, hogy az az elektromos autó, amit 10 éve gyártottunk, abban egy kis apró akkumulátor. Az akkumulátor élettartamát ugye ciklus számban mérjük, nem kilométerben. Nem mindegy, hogy egy 20 kWh-s akkumulátor, hát meg évben is nyilván, de úgy gondolom, hogy az akkumulátor technikában akkora a fejlődés, tehát megjelentek az LFP akuk leginkább Kínából és a Teslánál, ezeknek lényegesen hosszabb élettartama lesz. Nyilván majd az idő megmondja, de egyelőre sokan abból indultak ki laikusként, hogy ahogy a mobiltelefonjában vagy a laptopjában 2-3 évet fog kibírni az akku. Egyelőre nekem például van egy 8 éves Teslám 250.000 kilométer, és az akku köszöni, jól van benne. Lehet, hogy a következő 2 évben kuka lesz, de egyelőre nincs vele gond, és 250.000-nél járok.
Ez a tapasztalat, az 16 évnél többet nem merünk van prognosztizálni.
Az már nem rossz, mert az előbb 10 év volt, most már 16-nál járunk, tehát én ezt elfogadom.
De mondom, hogy szerencsés akkumulátor eléri a 16-ot, az átlag nem.
Egyébként van egy pont erre vonatkozó kérdésem, mert a kormány már felvetette, hogy a használt autókra is kiterjeszteni, és sőt, európai szinten ki kellene terjeszteni az elektromos autó támogatást. Viszont ehhez a vevőnek valami jelzés kellene, hogy az akkumulátor milyen állapotban van. Technikailag lehetséges, illetve mennyire zsákba macska egy használt elektromos autót venni. Itt hallottam az egyik vélemény szerint nagy, másik vélemény szerint nem, de mi a tapasztalat? Talán Simon Péterhez élik legjobban.
Igen, ha nem gond, ebben magamhoz veszem a szót. Tehát az akkumulátoroknál nem csak az számít, hogy hányszor töltöttük, merítettük, hanem hogy hogyan használtuk, hányszor használtunk gyors töltőt, hányszor kiméltük, hányszor merítettük túl azt az akkumulátort adott esetben, vagy hogy hogyan vezetünk télen, hogyan akartuk kivenni belőle az energiát, ezek mind számítanak, és két azonos futás teljesítményű autó esetén az akkumulátor egészen eltérő életciklust tud befutni. Ez egy fontos tény. Ezért én azt gondolom, hogy laikusként oda menni, hogy akkor látom, hogy most az ilyen. Ez életveszély, ilyet nem lehet. A legtöbb gyártó az rendelkezésre bocsátja ezeket a görbéket, amit halandó ember egyébként nem tud értelmezni, ez én kimerem jelenteni, de a márka szervizekben ebben tudnak segíteni. Ami egyébként az elektromos autók használt támogatását érinti, nyilván ezt a cikket mi is olvastuk, én azt hittem ez egy kacsa, őszintén megmondom, de kíváncsian várom, hogy ebbe ezt hogyan lehet szabályozni, ez egy másik kérdés. Amit viszont látunk most, az első elektromos autóknál. Nekünk 25 márkánk van, ezek közül ugye korai példányokban ott vannak a Leafek, ott vannak a Renault Zoe-ek, azért van egy pár, akár a Kia-nak is van, tehát van egy pár olyan modell. Azt látom, hogy mindenki abba az irányba ment el a gyártók felől. Ugye ez is egy másik kérdés, bocsánat, csak csapongok. Tehát az akkumulátort javítani jelenleg, tehát hogyha az mondjuk egy 60%-os kapacitással leesik, akkor lehet vele varázsolni egy kicsit, meg szépen balanszírozni vele, meg rezetelni, meg minden, de olyan nincsen, hogy akkor kettő darab modult kiveszek, és akkor ettől majd ő 80%-os lesz. Ha az a modul rossz, ki lehet cserélni. Ha a menedzsment rész egyébként az akkumulátorhoz jó, akkor ezt jól tudja kezelni, ha rossz, akkor borzasztó az egész, mert is fabatkát nem ért. De a lényeg, hogy a gyártók ráálltak arra, hogy gyári, újrahasznosított, vagy hogy is mondjam, gyárilag felújított akkumulátorokat értékesítsenek. Ilyen van egyébként például a Nissan-nál is, és 3 millió forint alatt megoldható ez az akupak. Azt gondolom, ez sokkal jobb, mint a korábbi 10-12 millió forintos árak, de, és pont ez a vita van közöttünk mindig bent a cégnél is, hogy ez még mindig nagyon magas. Tehát ha belegondolunk, hogy most egyébként egy 10 éves Leaf, vagy egy 9 éves Leafet meg lehet venni 3-4 millió forintért, és bejönnek, hogy akkor még 3 millió egy ilyen akupak, meg akkor még a szerviz is kér valamit, akkor ott vagyunk 6 millió forintnál. És akkor végig gondolja az ügyfél, hogy ja, 6 millió forintért, végül is nem sokkal többért kapok egy vadonatúj MGZS-t mondjuk, amire van 7 év garancia. És ez a nagyon nehéz kérdés, és abban teljesen egyetértek, hogy nyilván akinek 1 millió forintja van, az így is úgy is borzasztóan lent van. De a másik nagy kérdés, amit az előbb is megpróbáltam ide behozni, az az infrastruktúra. Még egyszer mondom, én elektromos autót használok, én például, ha Szegedre le akarok menni, és DC-n szeretném ezt tölteni, akkor jelenleg egy török hotelbe tudom ezt megtenni. Úgy, hogy annak a kapacitása nem túl jó. És itt be is hoznék egy másik témát, hogy ugye egyre nagyobb aksik vannak az autóban, de nem ez a legjobb megoldás szerintem a mobilitásra, a gyors töltés lenne a jó megoldás. Az, hogy én 50 kW-tal ott állok, és akkor egy óra alatt bele tudok autópályás körülmények között tenni mondjuk 250 km-t egy autóba, az nem megoldás. Az nem teszi szexivé ezt az autót. Senki nem akar egy órát ott várni. És higgyék el, hogy nincs túl sok 200 kW-os töltő az országban, és nem csak itt, hanem máshol sem. És ez szerintem egy alapvető korlát.
Azért, ha Nyugat-Európa felé indulunk, ott már elég jó a töltőhelyzet, gyakorlatilag minden benzinkúton bárhol megállok, ott vannak a 150-től 350 kW-os töltők, és Magyarországon egy hatalmas ugrás előtt állunk most a következő 1-2 évben, mert beérnek azok a uniós támogatások, amire rengeteg magyar pályázat is érkezett. Itt helyszínenként 4 darab 150 kW-os töltő fog megvalósulni. A legtöbb helyen úgy, hogy 2 darab 300 kW-os tesznek le, amelyek 4 autót tudnak kiszolgálni, tehát ha csak maximum 2 autó érkezik, ami elég gyorsan tölthetők, 300 kW-tal is tölthetők lesznek. És kicsit visszakanyarodnék a jó-e vagy nem a támogatás témájára. Kicsit úgy érzem, hogy most nagyon jó, hogy elkezdenek ezek a töltők települni támogatással, de itt a támogatásnak volt egy olyan negatív hatása, hogy mindenki várt rá. Lehet, hogy piaci alapon már több töltő lenne Magyarországon, na de ki az? És ugyanez, hogy ez kicsit, ha most belengedtünk egy használt autó támogatást, hogy majd valamikor jövőre, 2 év múlva lesz, azzal befagyasztjuk a piacot, mert én sem merek akkor autót venni, ha ott lebeg a szemem előtt, hogy hát meg fog ütni a guta, hogy jövőre megvehetném támogatással mennyivel olcsóbban, és kicsit úgy érzem, abszolút nincs belső információm, de ahogy így látom a töltőtelepítéseket, hogy lehet, hogy előrébb járnánk. Cserében most lesz egy ugrásszerű, robbanásszerű fejlődés. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagyot fog fejlődni a magyar töltőházat a következő 2 évben, hogy ezek az uniós projektek beérnek.
Van egy ehhez kapcsoló kérdésem is, hogy Európában idén az év első felében leálltak az elektromos autóvásárlások, viszont ősszel újra beindult, de még így is az eladott autóknak nagyjából a fele benzines vagy light hybrid. Tehát minek köszönhetjük ez az év második felébe az újra a felrendülést, illetve mi kell ahhoz, hogy többen vásárolják az elektromos autót, hiszen a hagyományos meghajtás kocsik ára is eléggé elszaladt az elmúlt években, tehát akkora nagy különbség nincs az elektromos meghajtás és a hagyományos között, mégis az emberek az előbbit választják.
Malik professzor úr, Európa legdrágább menedzsment oktatója szokta mondani, hogy hölgyeim és uraim, jegyezzék meg, hogy a gazdaságban csak egyetlen egy objektivitás létezik, és ez nem más, mint a vevő szubjektivitása. Nagyon érdekes, mindig fel szoktam hozni a példát, hogy a mérnökök küzdenek, javítják a hatásfokot, a vevő megvásárol valamit. Tehát annó egy 600 köbcentis, 600 kg tömegű Trabant 601-es fogyasztott 7-8 litert. Ma veszünk egy 260 lóerős, hogy legyen 10-szerese, 10-szer olyan erős SUV-t, 2 tonna, hogy azt 7-8 litert. Mert a vásárlónak a mobilitásra szánt büdzséje addig x-eli az extrákat, el szoktam mondani viccből még a elektromos esernyőszárítót, minden egyebet, addig pipálgatja, amíg elfogy a pénze. És ebből ez jön ki. Tehát soha nem tudtuk a műszaki hatások javításokat valóban átváltani környezetvédelemre, mert a vevő másképp dönt. És az, hogy valaki kabriót szeret, vagy pikapot, vagy elektromosat, vagy benzinest, ez a választás szerintem fennmarad egyelőre. És ebben lehet egy csomó racionális szempont is, de minden emberi döntés szubjektív a végén.
Ezzel nagyon egyetértek. Én azt szoktam mondani, hogy ha mindenki racionálisan választott volna autót, akkor mondjuk 20-25 éve mindenki Toyota Prius-t vett volna, mert egy megbízható, keveset fogyasztó autó volt, csak hát sokaknak nem tetszett, és inkább teljesen mást vettek.
Igen, ezzel én is egyetértek. Ha hozzám jönnek, én általában a hazai gyártót szoktam preferálni, hiszen mindenhol van hozzá alkatrész, olcsón fenntartható, és akkor mondják, hogy de csúnya. Hát értem, szóval, hogy mindent nem lehet egyszerre. Én azt gondolom, hogy most beszélhetünk környezetvédelemről, beszélhetünk jó hajtásláncról, rossz hajtásláncról, gyártókról, de a legfontosabb egyébként a vevő. És a vevők oldaláról kell ezt megközelíteni. És az elektromos autókkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy az európai piacot és a magyar piacot is 70%-ban a flotta vásárlók teszik ki. Na most ezek a flotta vásárlók az elmúlt 3 évben egy olyan gyomros kaptak az elektromos autók miatt, hogy az ami elképesztő. Gondoljunk csak bele, hogyha valaki vett, mondjuk beállított a parkjában mondjuk Tesla Model 3-akat 25 millió forintért darabonként, azt mondta az ügyfélnek, hogy lesz egy maradványértéken mondjuk 50%, mert valamiből kiindult, majd amikor eljön a futamidő vége, akkor kiderül, hogy egyébként ugyanazt az autót újonnan adják majdnem annyiért, akkor ő ott hirtelen egyébként autóként bukott mondjuk 4-5-6 millió forintot. És ezt nem fizeti ki neki senki. Ezért észszerűen óvatosak, én azt gondolom, és a legtöbb flotta, a nagyok, és nem akarok neveket mondani, mert a reklámsió meg az antise, az konkrétan szinte tiltja az elektromos autó beszerzést, mert óriás kockázatot lát benne, hiszen megégette magát.
Egyébként ez egy fontos szempont, ugye most már lassan egy éves a hír, de a Six és a Hertz szinte minden Tesláját eladtam, mert csődbe mentek volna, ha megtartják. Ebben benne volt a viszonteladás kiszámíthatatlansága, benne volt az, hogy autókölcsönző üzemben sokkal nagyobb a baleseti kockázatuk, és a biztosítások csillagászati összegbe kerültek. Ez azért is van, mert ott nagyon sokszor olyan bérlő jelenik meg, aki otthon belső égésű motorral jár, beül az elektromos autóba, és a jó gyorsulással már a parkolóházból nem jut ki törés nélkül. És a károk viszont nagyon-nagyon durvák, mert nagyon sok alkatrésze másképp készül az autóknak, és sajnos itt volt egy nagyon rossz irány, akár vesszük az egybeöntött hátulját a Teslának, az integrált akkumulátort, az olyan műszaki megoldások, amik iszonyatosan drága baleseti javításokhoz vezetnek. Tehát ma ott tartunk, hogy az akkumulátort védő doboz megsérül, az gyakorlatilag totál kár, mert cserélni kell az akkumulátort, és az már nincs benne. Még új autónál sem.
Sőt, nagyon sok gyártó előírt, hogy ha a légzsák nyílik, akkor akupak csere van. Nincs kérdés.
Szóval ezt még meg kell tanulni. Tehát én úgy érzem továbbra is, hogy ezt túltoltuk. Nem volt a termék meg egy olyan érett fázisban, hogy ezekkel a problémákkal meg tudjunk birkózni. Tehát egy kicsit lassabban, támogatás nélkül, piaci alapon valószínűleg sokkal racionálisabb autókat tudnánk árulni. Nagyon örülnék neki, ha Budapesten rengeteg kicsi, olcsó elektromos autó járna az utcán. Csak ilyen nincsen, mert ezzel jelenleg nem lehet pénzt keresni gyártóként. Tehát sokkal inkább itt a baj, nem a technológiával. És lássuk be, sok belső égési motoron dolgoztam, egy belső égési motor hatásfok a városban pici terhelésnél katasztrofális. Az akkumulátorral meg messzire kérdéses menni bizonyos távolság után. Tehát a vége az lesz, hogy minden alkalmazásra, ha valaki megteheti, és két jármű van a családban, akkor van egy kisebb elektromos városi használatra, és egy másik hosszabb utakra. Ha egy autó, akkor valószínűleg a hibrid lesz egy nagyon, nagyon jó megoldás. És ez szélsőségesen tud változni azzal, hogy a járművet mikor, mire, hogyan használom, és hol. És szerintem ezt meg kellene engedni, ez az európai szabályzásig annyira előre szaladt, sok más szabályzással együtt. Nem nagyon hiszem, hogy ezt így meg fogjuk tudni csinálni, és szó szerint nem azért, mert nem akarjuk, vagy nem szeretjük, mert nem fog menni. Nincs rá pénzünk.
A Sixt és a Hertz esetében ott van egy olyan érdekes különbség, hogy a magasabb beruházási költség, az elektromos autó ára, az a tulajdonosnál csapódik le, ellenben az üzemeltetési költségen, tehát hogy olcsóbb árammal tölteni, azon semmit nem nyer az autó tulajdonosa, hiszen azt a bérlő fizeti. Tehát gyakorlatilag az autókölcsönző cégnek majd, hogy nem mindegy, hogy milyen autót ad bérbe, mert ő nem profita az alacsonyabb üzemeltetési költségből. Tehát én úgy gondolom, hogy náluk egy kicsit ez is egy elhibázott dolog volt, hogy valahogy ezzel nem számoltak, de az való igaz, hogy amivel leginkább nem számoltak, az az, hogy a Tesla ennyire letöri az árakat, mert gyakorlatilag ezt ők csinálták. De a Tesla meg annyira költséghatékonyan gyárt, hogy ők úgy döntöttek, hogy ebből viszonylag sokat átengednek a vásárlóknak, sajnos egy új technológiánál ez benne van, hogy az early adopterek buknak.
És egy kérdés az olcsó üzemeltetés meglovagolva, hogy a elektromos autók terjedésének nincs egy olyan negatív hatása, hogy úgyis otthon töltöm, szinte ingyen van az áram, akkor nem tömegközlekedek, hanem kocsival közlekedem, ezzel növelve a dugót. Tehát, hogy tényleg hozzuk ezt a zöldítést, amit várnak a jogalkotók az elektromos autótól, vagy igazából hiába lesz egyre több elektromos autó, nem lesz zöldebb a energia, kibocsátás energia mix. Tehát.
Sajnos van egy ilyen hatás, ezzel egyet kell értsek, hogy én is sok elektromos autó használótól hallom, illetve aki elektromos autóra váltott, hogy mennyivel több kilométert fut az elektromos autója, mint a korábbi hagyományos. Egyszerűen azért, mert olyan olcsó az üzemeltetés, hogy leszaladok a hétvégén a Balatonra egyet fagyizni, vagy akármi, tehát ilyen utak is befigyelnek. Ezt én úgy szoktam hívni, hogy ez a korlátlan üzemanyagkártya hatás. Tehát ugyanígy jár az, aki kap egy céges autót, és nem korlátozzák, hogy mennyit tankol, hogy ő is hirtelen túlhasználja az autót. Tehát biztos, hogy van egy ilyen hatás, és ezért érdemes korlátozni. Most ezzel nem leszek népszerű, de nem biztos, hogy például az ingyenes parkolás, mint ösztönző, azt érdemes fenntartani, mert akkor sokan bemennek a belvárosba, keresik a parkolóhelyet, növelik a forgalmi dugókat, stb. De kicsit, hogy így visszautalva erre, hogy zöldebb lesz-e, úgy gondolom, hogy azzal, hogy a napelemek terjednek, ott az elektromos autók töltése az nem problémát fog okozni úgy, mint ahogy jelenleg kicsit a napelemes túltermelés okozza, hanem egy megoldást jelenthet. Egyszerűen az embereket ösztönözni kell arra, hogy olyankor töltsék az elektromos autókat, amikor túltermelés van. És sajnos Magyarországon erre még nem láttam példát, de például Szlovéniában, Ljubljanában van egy töltőszolgáltató, akinek nagyon sok töltőoszlopa van, és ők olyan árazást vezettek be, hogy én ilyen egyharmad áron tölthetek akkor, hogyha úgy indítom el az autóm töltését, hogy a szolgáltató szabályozhatja a töltési teljesítményt, nyilván ők akkor fognak nagy teljesítménnyel tölteni, amikor olcsó az áram. Ehhez az kell tényleg, hogy rengeteg lassú AC-töltő legyen a városokban, a lakótelepeken, a munkahelyi parkolókban. Nagyon-nagyon fontos lesz a munkahelyi töltés megjelenése, úgy gondolom, hogy ahogy a Covid után fontos és elvárás lett a munkavállalók részéről az, hogy otthonról dolgozhassanak a 7x napján, ugyanígy a töltés is meg fog jelenni. És elhangzott itt korábban, hogy, hogy Európában 30x% a családi házban élők aránya. Ha valaki a munkahelyén tud tölteni az ott töltött napi 8 órában, ő gyakorlatilag megkapja azt a komfortot, mintha otthon töltene. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos tényező lesz, ami azért is jó, mert a munkahelyen általában napsütésben vagyunk, amikor napelemes túltermelés is van.
Ezzel kapcsolatban, mielőtt lejöttem, pont volt egy hír, hogy egy Ferrari is annyira berágott az elektromos autó töltőkre, hogy nincs parkolóhely, hogy beállt oda, és berúgta a töltőt a felnyébe, ezzel illusztrálva a töltést. Tehát ez egy meglévő konfliktus, hogyha sok elektromos autó töltő lesz, akkor kevés parkoló. Tehát nem lehet, hogy átesünk a ló túloldalára, hogyha már minden egész utcában csak elektromos autótöltő lesz, és ott kell hagynod, hogy napközben 11 és 1 óra között töltsd az autót leginkább, akkor nem lehet parkolni az utcákon, ami már így is túl zsúfolt.
Én erre hagy hozzak egy gyakorlati példát megint, jó? Tehát mi ugye autókereskedés vagyunk, és mindenben élen kell járnunk. 42 töltő van nálunk. 42 ügyfél töltő, mert minden importőr kitalálja, hogy már pedig neki kell dedikált töltő. Minden töltőt szépen zölddel fel kell festenünk. Nincs ennyi elektromos autó, ami behajtson hozzánk. Állandó konfliktus van, hogy hol álljon meg az ügyfél, aki jön szervizre. A másik probléma ezzel, mindazzal egyetértve, hogy egyébként az lenne jó, hogyha munkahelyen tudnánk tölteni, és mindjárt hozok is egy példát, miért legyen nálam lassú töltő? Miért írja ezt elő egy importőr, egy gyártó? Hát nyilván neki nem drága az én pénzem, és ő vagány akar lenni. De mi az elképzelés? Amikor bemennek önök is egy szervizbe, minél gyorsabban szabadulni akarnak, ugye? Tehát nem ott töltik a napjukat, hanem megcsinálják az autót egy óra alatt, másfél alatt, és elmennek. Kint az ügyfél parkolóban az autó nagyjából 10 percet tölt. Mit csináljak egy 10 kW-os AC töltővel? Semmit. Tehát igazából ez az, ami a rossz döntés. De valaki előírta, meg kell csinálni. És visszatérve, nagyon sokan, nekem is barátaim mind azt mondják, mindenhol általában úgy van, van egy nagy autó és egy kicsi a feleségnek, azzal viszi óvodába mindenhova a gyereket. Hát fönt van a napelem, én környezetbarát vagyok, stb. Hazamennek 6 órakor, lemegy a nap, csúcs van, és fölteszik az autót tölteni. Hát ezzel mindent elérünk, csak azt nem, hogy környezetbarátok vagyunk, ugyanis hirtelen mindenki ekkor kapcsolja be otthon a mikrót, mindenki ekkor csinál mindent, és bizony a villamosenergia termelés az nagyon érzékeny az 50 Hz-re. Ha ott 49 alá megyünk, összeomlik a rendszer, hiszen ugye a szivattyúknak a mindegy, ebben nem is megyek bele, összeomlik ez a lényeg. Ezért, amikor hirtelen nagy áramfelvétel van az országban, az unióban, bárhol, olyan erőműveket kapcsolnak be, amit hirtelen lehet. Ezek a legkevésbé környezetbarát erőművek általában. Tehát ezzel nem járunk jól, hogyha ezt csináljuk. Van erre is természetesen megoldás, és én például nagyon díjazom azt, hogy változó árak legyenek bevezetve, hiszen megint honnan lehet egyébként a fogyasztót megvenni? Az árakkal, hogy valamilyen előnyt adunk neki, és ha bizony ebben az időszakban nagyon drága lenne neki a töltés, akkor ő nem ebbe az időszakba tölteni, hanem akár egy energiamenedzsmentet használna otthon, ahol egyébként este, amikor 10 után vagyunk, szépen mély völgybe van a rendszer, és akkor, ha töltünk, az viszont nagyon jó, mert akkor azok az alóperő művek mennek, mondjuk például Paks Magyarországon, amik rendkívül környezetbarát módon olcsón tudnak energiát termelni. Ez egy zöld megoldás, de a jelenlegi szabályozás Magyarországon nem ebbe az irányba mutat, de azt gondolom, ezt majd mi is fel fogjuk venni, hiszen Nyugat-Európában is van ilyen, hogy változik az ár.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban folytattuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Közeledik április 22-e a Föld napja, és az alkalomra készülve egyre több felé szerveznek szemétszedési, szemétgyűjtési akciókat. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Kelemen Tamás egri állatvédőt, a mikrofon másik oldalán pedig én ülök, Tikovics Ernő. A szemétszedés a mostani témánk. Volt régen egy plakát, ami ezzel a szlogennel próbálta felhívni a figyelmet a szemetelés elkerülésére, hogy nem bántja a szemét. Nyilván ez egyfajta kétértelműség, és azt sűrítették bele, hogy nem bántja a szemét a szemét. Hát a szemét az nem csak a szemünket bántja.
Még először is szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, másodszor pedig akkor én is belekezdenék, hogy sajnos valóban nem csak a szemünket, hanem akár minket magunkat, most ha a saját testi épségünknél tovább nem is akarnánk menni, elég csak arra gondolni, hogy életünkben nagyon kevés emberrel történt már meg, hogy nem lépett például üvegszilánkba, vagy nem hasította ki a lábát egy kiálló dróddarab, vagy ne adj Isten rozsdásszög, és akkor kezdődött a tetanusz és a sürgősségi osztály és egyéb kálváriája. Na akkor mi viszonylag jól védettek vagyunk, ha más nem egy vastagabb talpú cipővel, vagy egy farmer nadrággal ezek ellen, de akkor mi történik azokkal az állatokkal, uram bocsán növényekkel, amik a természetben élnek, kénytelenek ebben boldogulni, ezt nem tudják kikerülni, és mit mond az állatok ösztöne, hogyha az élet ad citromot, akkor kér hozzá martinit. Tehát ösztönösen, hogyha ők megtalálnak egy szemétlerakót, hulladéklerakót, vagy akár illegálisan létesített szeméttelepet, vagy szeméthalmot, megpróbálnak abból megfelelő mennyiségű életfeltételt kisajtolni maguknak, kisajátítani. Ez lehet táplálék, de sajnos fészekanyag, odubélelék és mi egyéb, ami utána komoly problémákat okozhat.
Nemrégiben hallottam egy előadást, pont a szemételerakók, nem az illegális, hanem a kommunális szemételerakók szerepéről, úgymond idézőjelben a természetben, és kiderült, hogy egyrészt rengeteg madár jár oda enni, tízezrével akár a sirályok, és például Spanyolországban a gólyák nem mennek tovább, mert elég élelmet találnak maguknak a szeméttelepeken, hogy átvészeljék a telet.
Igen, ez egy évek óta egyre erősödő tendencia és jelenség. Amerikában, ha jól tudom, amerikai eredetű a bincsiken, vagyis kukacsirke kifejezés, ezzel a úgymond nagy fehéreket, ahogy mi a háztartási gépeket szoktuk hívni, nevezik, de itt ez esetben nem nagy fehér gépeket, hanem nagy fehér madarakat jelent, a sirály, gólya, szent íbisz. Ugyanis ez a három madárfaj, ami világszerte a varjúfélék mellett, iszonyatosan nagy számban jelen van a szeméttelepen. Tehát nálunk például életem egyik nagy megmosolyogtató, kicsit tragikomikus gólyás eseménye volt, hogy az általunk felnevelt, visszavadított, tehát tényleg embertől távoli módon nevelt tőlünk, tényleg félő, rettegő, tényleg nem kézzel nevelt, nem leimprintált, elvadult gólyáinkat, amint elengedtük, pár hét múlva már egy vándorló gólya csapattal figyelték meg, ugye gyűrűszámukat leolvasva derült ki, hogy ők azok, kiváló kondícióban voltak és boldogan lakmároztak a helyőpapi szeméttelepen.
Ehhez csatolnám azt a megállapítást is, ami nem az enyém, nem az én tapasztalatom, megfigyelésem, hogy Magyarországon nincsen már fánfészkelő gólya, csak a helyőpapi szeméttelep környékén.
Igen, de sajnos itt egy kicsit ideje elengednünk azt a népi cukiságot, amit sajnálatos módon adományokra éhező civil szervezetek a gólyáról próbálnak belénk súlykolni, hogy egy édes aranyos kis természet gyermeke. Hát ugye az már a természetvédelmi, hogy angolul mondjam fun fact, hogy egymással meglehetősen durván bánnak, sokkal gorombábban, akár a saját fiókáikkal, mint a nagy marcon a ragadozó madarak, amiktől esetleg mi emberi logikával ezt elvárnánk. Viszont azt sajnos ideje elfelejtenünk a réten békázgató gólya látképét. Nagyon-nagyon kis számban, már-már érdekesség számba megy, hogyha a költési időn kívül valóban természetes élőhelyen látunk ilyen idilli képet, hogy a vízszélén sétáló gólya békát, egeret, pockot vagy netán kishalat zsákmányol, már inkább a szeméttelepek köré koncentrálódnak. Ezzel az a probléma, hogy ugye a fánfészkelő gólya jelensége, ami egy természetes dolog lenne, nem érné őket ennyi áramütés, alapvetően egy természetesebb, egészségesebb közegben nőnének fel. én nem vagyok ennyire úgymond mikrobiológus, hogy most milyen áramos, netán nem egészséges kisugárzása, vibrálása lehet az oszlopoknak, de egészen biztos vagyok benne, hogy egy szoliter fa félig száraz ágán lévő gólyafészek sokkal kevesebb káros ilyen impulzusnak van kitéve, mint a villanypózna tetején, akár műfészek tartom, vagy anélkül lévő fészekben nevelkedő gólyafiókák. Viszont, mint mondtam, egy probléma, hogy akarva-akaratlanul becsábítottuk a gólyákat a közelünkbe. Ennek egyik oka pont az ilyen hulladék lerakók, ahol nem azért fészkel fán, mert ez egy olyan szép fa, hanem mint minden vadállat, minél kevesebb energia befektetéssel szeretne, minél több táplálékhoz hozzájutni, és a hulladék lerakóban, ugye mi emberek részben saját hibánkból, részben hibánkból kívül rengeteg ehető hulladékot halmozunk fel. Itt hosszú távú megoldás egyébként az ilyen lerakóknak számomra ugyan átláthatatlan, de biztosan van építési megoldása rá, ezeknek a lehálózása jelentené. Tehát egy olyan nem begabajodás veszélyes háló szerkezet, hogy madarak oda, mondjuk urambocsák alamméret fölött, de inkább már azok sem, ne tudjanak bemenni, de ha rászáll, ne tudjon beleakadni, belegabajodni. Ez lenne az egyik megoldás. A másik megoldás, ami sajnos a nagy méret miatt nem lehetséges, akár ultrahangos vagy bármilyen riasztóval folyamatosan távol tartani a madarakat ezektől a létesítményektől. A harmadik megoldás pedig már-már kicsit azt kell mondjam, hogy a civilként működő madármentő szervezetek kezében van, ugyanis tendencia lett, hogyha meglátunk egy telelő gólyát, azonnal etessük, hordjuk neki a halat vödörben, kész csapatok szerveződnek rá. Ezzel azt üzenjük annak a gólyának, hogy ha itt maradt valamiért, nyilván segítség neki az adott egyednek, viszont teljesen eltompítjuk a természetes túlélési ösztöneiket, ő nem fog pockot keresni, nem fog be nem fagyott vízfelületet keresni, hanem megtanulja, hogy az ember gondoskodik róla, az embertől érkező táplálék, akár műanyag vödörben kitéve, számára ehető. És így az ember jelenléte, az emberek közelsége, akár a hulladék, a gólya nem tesz különbséget a apró hal vödörben, vagy a grill csirke maradék nejlonzacskóban között, ember által kihelyezett táplálék. És így még vonzóbb lesz, és ha ezek a madarak szerencsésen megélik a tavaszt és családot alapítanak, nem azt fogják a fiókáiknak ösztönösen megtanítani a viselkedésükkel, amit a kicsi lemásol, hogy gyerekem, nézd ott az ember, repüljünk fel gyorsan és menjünk el a rétre békázni, hanem azt, hogy nézd gyerekem, ott van a hulladék lerakó, oda járnak az emberek, menjünk ide. Meglátja a szeméttelepen bóklászó társait, és úgy gondolja, hogy ez egy jó hely, ha itt vannak a többiek, szálljunk le. Na most mi ezzel a probléma? Alapvetően, hogyha a gólya emberi intelligenciával rendelkezne, de most itt jegyzem meg, hogy a gólyát behelyettesíthetjük varjúval, hollóval, sirállyal, galambbal, gerlével, veréppel, bármivel. Tehát ha a gólya vagy ezen madarak bármelyike emberi intelligenciával rendelkezne, és megtalálná mondjuk a grill csirke maradékát, akkor ő szépen kicsomagolná, és megenné, ami ehető. Ezzel szemben, mint minden állat, ezek a madarak is úgy cselekszenek, hogy próbálják legyűrni minél hamarabb a falatot, nehogy valaki más elvegye tőle.
Megeszi a zacskót.
Megeszi a zacskót, a csomagolóanyagot, a befőttes gumit, a műanyag darabot, egy kollégámnak például egy felvétele volt, nem emlékszem sajnos a részletekre, ha jól emlékszem, pont egy horgásztó partján eldobott műanyag gumicső darabot nyeldeklő és szerencsésen kiköpő szürkegémről. Siklónak nézhető, ő nem fog gondolkozni rajta, mert mi van, ha mégis sikló, de nem fogja meg, és napokig nem talál táplálékot. A vadállatok ezen nem gondolkoznak. Egyrészt ösztönös irítség van bennük, hogyha ő valamit nem irítségeszem, túlélési ösztön, de ehhez tudnám talán emberileg a legjobban hasonlítani. Ezt én szereztem, az enyém, én is eszem meg. Ami egy kicsit is hasonlít a táplálék ízére, bizonyos állatoknál illatára, színére, formájára, textúrájára, azt megpróbálják elnyelni. Na most szerencsésebb esetben lenyel pár befőttes gumit vagy nejlonzacskót, és ki fogja köpetelni. Tehát például nálunk, ha a mentőhelyen a baglyok mondjuk színhúst kapnak, és nincs rajta elég köpet, akkor ők az alomszalmából esznek hozzá, hogy tudjanak köpetelni, és kiköpetelik. Tehát ugyanígy, hogyha a gólyák, gázlómadarak, elég szőr, vagy pihe, vagy toll, attól függ, hogy egeret, vagy fagyasztott csibét, patkányt, netán bizonyos fajok, például ölyvek, halat is kapnak, és az pikkelyeket is kiköpetelik, vagy ha nincs benne csont, mert mondjuk olyan példán gyenge a kondíciója, szeretném egy kis színhússal hízlalni, minél többet egyen, de ő úgy gondolja, hogy én már pedig köpetelnék. Na, ezt megcsinálják egyébként a gólyák is, ha úgy érzik, hogy valamiért némi tisztításra van szükségük, esznek mellé akár az alomból, akár a természetben is nyelhet el növényi rész, bár erre ritkán van szüksége, mert a tápláléknak van emészhetetlen kültakarója, vagy épp belső részei, mint csontozat, bár mondjuk pont a gólyák viszonylag jól megemésztik még a csontokat is, ezért is olyan savas az ürülékük, mindent átemészt és kiürít, kimeszel, hogy így mondjam. Na de, mi a helyzet a műanyaggal? Nem emészhető, de szerencsésebb esetben kiköpetelhető, mert vagy érzi, hogy emészhetetlen, vagy hozzátáplálkozik valamit, és annak a küld vagy beltakarójával együtt kiköpeteli. De bizonyos esetekben, például akár a befőttes gumik, vagy nejlonzacskók, nejlondarabkák esetében úgy érzékeli, hogy az nincs is ott, az egy könnyű valami, nem köpeteli ki, nem kemény, nem szúr, nem nyom, nincs rá extrém ingere, hogy ő köpetet képezzen magában, ami ugyan nem tudatos egy emésztő szervi folyamat, de az emésztő rendszert ingerelnie kell annak az ingernek, hogy na ez nem oda való, nem oda illik. A műanyag és a gumi például puha, nem érzi a szervezete szükségesnek, hogy itt köpet képződjön, de okoz egy hamis jólakottság, egy teltségérzetet is, mert egy puha textúrájú, testmeleget hamar átvevő valami, ha belegondolunk, markoljunk meg egy darab nyers húst, ugyanezt fogjuk tapasztalni, puha, és másodpercek vagy percek alatt átveszi a testünk melegét. Tehát egy hússzerű valami kitölti az úzó gyomrukat, zuzájukat, és nem érzik ezért szükségesnek, ugye, hogy táplálkozzanak, teltek lesznek, na de elkezdenek azért csak éhesek lenni, viszont nem tudnak annyi táplálékot lenyelni és megfelelően kiemészteni, hogy fenntartsák a kondíciójukat.
Ilyenkor, hát ott a gumi.
Ott a gumi, a műanyag, a nejlon és a többi. Viszont ha ki sem tudják köpetelni, ilyenkor képződik az az állapot, hogy fiatal gólya megtalálási helyének mondjuk 10 kilométeres körzetében rendszerint találunk legális vagy illegális szeméttelepet, hulladéklerakót, csont sovány, nem jó kondiban van, hiába eszik, nem tud hízni, mintha az uzája kicsit tapogatva vagy akár közelről nézve ott a tojóhasi részen kitüremkedne, dehidratáltnak, kiszáradtnak tűnik, eszik, de visszahányja, vagy csak forgatja a csőrében a táplálékot, leteszi. Ilyenkor érdemes egy röntgen csinálni, csak a műanyagot nehéz észrevenni még röntgenen is, de ha a gyanú fennáll, és más lehetőség a kezelésére nincsen, jobb ötletünk nincsen, minden életfunkció stimmel, akkor ilyenkor célszerű megnézni műtétileg, vagy akár bármilyen állatorvosi modern eszközzel, hogy az úzájában van-e műanyag, és azt el kell távolítani.
Nyilván nem megy tovább?
Általában beragad. Ha tovább megy, akkor a darabokban a kis ujjnál véknyabb beleket rendszerint el is dugítja, és bélelzáródás, perforációt, bélelhalást okoz, és hamar elhullik, elpusztul a madár. Ha az úzájában van műanyag, most konkrétan itt gólyára gondolunk mondjuk, akkor vagy meg lehet próbálni kiműtetni, és most az a jobb kérdés, hogy utána az uzát hogy lehet úgy összezárni, hogy össze is forjon, de közben táplálkozni is tudjon a madár, tehát tudjon emészteni, kondíciót javítani, növelni, illetve meg lehet próbálni kiköpeteltetni. Sajnálatos módon ugye olyan mélyen van az úzógyomor, hogy nem lehet egyszerűen ledugni valamit a torkán, és óvatosan altatásban kihúzigálni belőle. A beleken keresztül még kevesebb esély van rá, tehát ilyenkor mély altatásban műtétileg fel lehet nyitni az úzát, alias az úzógyomrot, és kiszedni.
Ez gyakori te praxisodban?
Szerencsére felénk nem. Tehát nálunk a közelben nincsen érdemi közelségben szeméttelep, nagyon-nagyon ritka. Olyan előfordul, hogy köpetelnek műanyagot, vagy olyat is láttam már, hogy a kis gólya, amikor bekerült, evett, de utána látványosan akár a többi madár részére beszórt zöld takarmány aprítékból, vagy épp az alom szalmából felcsípett, belemosta az itatóba, és lenyelte a nedves almot. Másnap köpetelt, és volt benne befőttes gumidarab, nejlonzacskó, csücsök, teljes doboznak a levágott sarkacsücske. Tehát ilyen már volt, szerencsére nekem még műtetni nem kellett ilyen madarat, de akár külföldi madármentéssel foglalkozó weboldalaknak a honlap híreiben, akár hébe-hóba egy-egy hazaiban rendszeresen lehet találkozni vele, hogy szemét lerakó hulladéktelep mellett, szeméttelep mellett találni sajnos ilyen madarat, amik az esetek nagy többségében elpusztulnak, mivel mire egy vadmadár már annyira legyengül, hogy meg lehet fogni, ha nem egy sérülés okozza, hanem kondíció, romlás, ott már nagyon nagy problémák vannak, ott már belül is károsodhatott a madár annyira, hogy már még ha azonnal varázsütésre szó szerint kivarázsolnánk belőle ezt a műanyag lerakódást, akkor sem lenne feltétlenül eredményes a úgymond népiesen mondva visszahízlalása.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kelemen Tamás EGRI állatvédőnek. Szerintem azért jó pár elrettentő példát is hallottunk, és ha megszívleljük őket, akkor kevesebbet vagy semmit nem fogunk szemetelni, mert intelligens, rendes ember eleve nem szemetel, a többinek meg tilos.
Pontosan, ez egy nagyon-nagyon frappás mondat, ezt nagyon szeretem, és köszönöm szépen a figyelmet én is.
Beszélgető társam, tehát Kelemen Tamás volt, Tikovics Ernőt hallották.
Madár. Nem tudod, hogy merre száll, honnan jönnek, nem tudom, merre mennek, nem tudom, égre, földre, vízre szállnak, nádba bújnak, nem tudom. Mennyi fényes, szép madár, mennek, meg tudom. Fára mászom, vízbe úszom, nád bogáját széthúzom. Fázom, meg se érzem, merre mennek, meg tudom, és ha bírom, elmesélem.
Most Fellém Evet, Baglyok a családban című könyvének 6. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Két jellem. Tudnak-e a baglyok repülni? Noha már csak alig pár hét választott el minket a nyári vakációtól, úgy éreztem az iskolában, hogy 100 évig tart minden nap. A tanterembe behallatszott a homokzátonyok felől a folyó zuhogása, és az orromat a frissen kibomlott nyárfa levelek ragadós édes illata csiklandozta. Iskolán közvetlenül a folyóparton át és a játszóterünk fölött időnként egy-egy csapat vadkacsa repült át nagy hápogással, minthogyha kinevetnének minket, akik bent rostokolunk, mialatt ők szabadon szárnyalhatnak a végtelen préri fölött. Borzasztó volt ez a tétlen üldögélés, különösen, mert folyton azon járt az eszem, hogy mit csinálhatnak otthon a bagoly fiókáim. Tanítás után felpattantam a bicajra, és hajmeresztő sebességgel pedáloztam hazafelé a hídon. Amikor a házunk közelébe értem, harsány huhogással jeleztem huhunak és pityogósnak a jöttömet. Mire becikáztam az udvarunkra és helyre raktam a biciklit, a két bagoly türelmetlenül topogott fel alá a ketrecben. Gyorsan kinyitottam nekik az ajtót, ők pedig játékra készen döcögtek kifelé, amilyen szaporán csak tudtak. Huhu rendszerint felkapaszkodott egy ócska kerti szék támlájára, ahonnan megpróbált egy vad ugrással átszökkenni a vállamra. Ha elszámította magát, a gyepen kötött ki, jókor az uttyanással, de ez egy csöppet sem zavarta, visszaugrott a székre, felmászott a támlájára, és addig próbálkozott, amíg el nem jutott a vállamig. Pityogós egészen más természetű volt. Soha nem hitte el, hogy bármit is képes volna megtenni ön erejéből, így hát csak kucorgott a füvön, és addig pityogott, amíg fel nem emeltem a másik vállamra. Azt hiszem, pityogós lelke egyszer s mindenkorra megtört az olajos hordóban, mert a későbbiekben sem mert soha önállóan vállalkozni semmire. Többnyire a két bagolyjal a vállamon mentem el a grundra, ahová a bandánk annak idején szórakozni járt. Ezen a tavaszon is volt egy kedvenc játékunk, a baseball és a foci valamiféle kombinációja, amelyhez egy gumiból készült felfújható strandlabdát használtunk. A labda Murray tulajdonában állt, és amikor mindnyájan hajkurászni kezdtük, Huhu olyan izgalomba jött, hogy ő is csatlakozott hozzánk. Egyszer véletlenül a labda útjába került éppen, amikor valaki belerugott. Huhunak egy időre a lélegzete is elállt. A legközelebbi alkalommal, amikor a labda eléje gurult, ráugrott és jól megkapaszkodott benne mindkét karom készletével. A labda egy sziszegő hangot hallatott és leeresztett. Huhu, oda volt a gyönyörűségtől, mi annál kevésbé, mivel ez volt az egyetlen labdánk. Bruce és Murray kivételével a város minden gyereke tartott egy kicsit a baglyoktól, így hát amikor a vállamon ültek, bárhová mehettem egész Saskatoonba, a hajam szála sem görbült meg. Még a malom környékén uralkodó galeri garázdái is tisztes távolba húzottak tőlem, ha az uhuk velem voltak. Két tigris sem lehetett volna megbízhatóbb testőr. Huhu és Pityogós gyorsan fejlődtek. Pityogós válogatás nélkül mindent befalt, amit eléje tettek, és örökké éhesnek látszott. Huhu annál finnyásabbnak bizonyult. Eleinte kizárólag hamburgert, hideg sült bélszint, kemény tojást és fügés piskótát volt hajlandó enni. Később bármit elfogyasztott, ami a mi asztalunkról származott, még a zöldségféléket is, a paszternák kivételével, mert azt utálta. Alkalomattán mindkét uhu leereszkedett odáig, hogy nagy kegyesen bekebelezzen egy-egy döglött pockot, amelyet a környékbeli srácok lőttek vagy fogtak nekik csapdával, de igazából nemigen kedvelték a nyers kosztot. Házi bagjaim 3 hónapos korukban június közepe táján már csak nem teljesen kifejlődtek. Huhu valamivel termetesebb volt Pityogósnál, közel 60 cm magasra nőtt, és szárnyainak fesztávolsága megütötte a 130 cm-t. 3 centis tűhegyes karmuk komoly fegyvert jelentett, jókora horgas csőrüket akár konzervnyitónak is használhatták volna. Pityogós a nagy uhuk tipikus szürkés-barna, feketés-barna mintázatát hordta, de a magas északi alfajhoz tartozó huhu-hófehér tollait csak imittamott árnyalta néhány fekete folt. Éjszaka akár kísértetnek is bevált volna. A két bagoly azonban kifejlett madár létére sem látszott tudni, hogy mire való a szárnyuk. Mivel mindig csak gyalogolni láttak, valószínűleg azt hitték, hogy ők is gyalogolni kötelesek. Talán ha tudtam volna repülni, ők is jóval hamarabb megtanulták volna ezt a mesterséget, de hát az volt a helyzet, hogy a két uhu mindig azt igyekezett utánozni, amit mi srácok csináltunk. Amikor azt látták, hogy fára mászunk, ők is elkezdtek fára mászni. Kész dili volt nézni, amint Huhu felkapaszkodott a magasba. Tudnélik, voltak éppen inkább kapaszkodott, mint mászott. Először felszökkent egy alacsony ágra, aztán a csőre meg a karmai segítségével felhúzta, vonta magát a következőre. A galambjaim sokszor ott keringtek körülötte, és ámultan figyelték, alig hanem budgyantnak nézték. Nem egyszer megesett, hogy az emberek sem tekintették egyébnek. Egy ízben például, amikor Huhu éppen az előkertünkben álló jegenyén kúszott felfelé, egy arra sétáló házaspár megállt a járdán, és tátott szájjal bámulták, mit csinál. Mi a fene esett ebbe a madárba? Kérdezte meg a végül tőlem a férfi. Miért nem repül fel a fa tetejére? Mert nem tud, bácsi, kérem, feleltem illedelmesen, nem tanultam meg, hogyan kell repülni. A házaspár úgy nézett rám, mintha én is hibbant lennék, és szó nélkül odébb álltak. Halálomig emlékezetes maradt számomra az a nap, amikor Huhu végül mégis szárnyra kelt. A hátsó udvarban álló nyárfára mászott fel, és egy olyan vékony kis ág végére merészkedett ki, ahonnan nem tudott visszakecmeregni. Életemben nem láttam még ilyen boldog talambagyot. Ide-oda sasszézott az ág végén, és torka szakadtából hú-hú húzott, hogy menjek már a segítségére, és húzzam ki a pácból. A nagy ricsajra papa meg mama is kiszaladtak megnézni, mi történt. Huhu láttán szabályos nevetőgörcsöt kaptak, hiszen kihallott már olyan madárról, amelyik nem tud magától lejutni egy fáról. Huhut azonban mindig teljesen kiborította, sőt, vérig sértette, ha az emberek nevetnek rajta. Nagy megbántottságában, no meg éhségében, mivel már vacsora idő volt, Huhu óvatlannál vált. Valamicskével kijebb sasszézott a kelleténél, és elveszítette az egyensúlyát. Huhú! Víjogott, miközben lefelé bukfencezett az ágak között. Aztán egyszerre csak széttárta a szárnyait, és mire észbe kaptunk, repült, illetve valami repüléshez hasonló mozgást végzett. Mivel eddig még soha nem csinált ilyesmit, most sem fogta fel egészen, mit művel. Igazság szerint Huhu talán még nálunknál is jobban meglepődött a tudományán. Úgy zúdult ki a lombok közül, mint egy rakéta, és nyílegyenesen felém tartott, én azonban félreugrottam, mire ő hirtelen lefékezett, majd nagy sebesen ismét felszárnyalt a levegőbe. Még akkor is huhogott, mint az őrült, amikor fenn a magasban véletlenül rosszul váltott sebességet, hengerbucskázott egyet, és farokkal lefelé rémisztő csattanással lezuttyant a földre. Ekkor már én is a fűben hemperegtem, és a hasamat fogtam a nevetéstől. Mire kidörgöltem szememből a könnyeket, még láttam, amint Huhu felháborodottan becsörtetett a ketrecébe. Úgy megdühödött ránk, hogy egy álló napig a legnagyobb rábeszélésre sem volt hajlandó kijönni közénk. Tudod, Billy, elmélkedett papa a vacsoránál, én azt hiszem, ennek a bagolynak fogalma sincs arról, hogy ő bagoly. Szerintem Huhu embernek tartja magát, a te dolgod, Billy, hogy felvilágosítsd. A helyzet azért jobb volt, mint amilyennek látszott. Huhu végül is remekül megtanult repülni, de sosem szerette a szárnyait használni, vagy tán nem bízott bennük igazán. Akárhova ment, szívesebben járt az apostolok lován. Pityogós viszont sosem sajátította el a repülés művészetét, pedig én igazán mindent elkövettem ennek érdekében. Többször is a levegőbe hajítottam a garázs tetejéről, de ő még egy halvány kísérletet sem tett, valami reménytelen nyögdécseléssel szorosan behunyta a szemét, és zuhant lefelé, mint a kő, még a szárnyát sem próbálta megrebbenteni. Pityogós egyszerűen nem hitt abban, hogy tudna repülni. Ez volt vele a baj.
A következő alkalommal a hetedik résszel innen folytatjuk Fellimavet Baglyok a családban című könyvét. Az elhangzott részt Tóth Levente színművész tolmácsolásában hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Tompos Péter volt. Nevükben is búcsúzom. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!